Ez a Csisztus Podcast, az elgondolkodtató vita műsor, ahol a sport élet nagyjait dr. Csisztus Zsuzsa kérdezi.
Szeretettel köszöntök mindenkit! Megviselte a koronavírus a 200 pillangón világcsúcstartó, világ és Európa bajnok Milák Kristófot. Állítólag több kiló izmot veszített a betegség ideje alatt. Nagyon remélem azonban, hogy a lelkesedéséből semmit, mert hogy megkezdte a felkészülést a jövő nyári tokiói olimpiára. A Csisztus Podcast mai exkluzív interjújában arra leszek kíváncsi, hogy a Michael Phelps több mint 10 éven át fennálló világcsúcsát is megdönteni képes magyar úszó, vajon mivel motiválja majd magát az elkövetkezendő roppant nehéz hónapokban. Szeretettel köszöntöm a nézőket, ez itt tehát a Csisztus Podcast, és nagyon köszönöm, Kristóf, hogy elfogadtad a meghívásomat, és most egy kicsit tudunk beszélgetni, és bár nagyon triviális a kérdés, de most teljesen helyén van, hogy vagy.
Először is én köszönöm a meghívást. Köszönöm szépen, jól vagyok, ezt szoktam úgy általában mondani.
Menjünk ebben most egy kicsit mélyebben bele.
Igen, hogy a felületesen fogalmazok, de hogyha mélyen belemegyek, ugye a napi szintű edzések, napi szintű fáradtságok, dolgaim, dolgozni kell, felkészülni kell, akkor igenis azt mondom, hogy hát egy kicsit most fáradt vagyok, de jól bírom.
De mi a helyzet ezzel a több kiló izom elveszítésével? Mert edzőtől is ezt hallottam nyilatkozatokban, gyakorlatilag mindenhol, ha rákerestem erre az adatra a neten, akkor mindenki lehozta ezt a hírt. Tényleg? Így ránézésre egészen jól nézel ki.
Köszönöm szépen. Én is hogy jól érzem magam így pár hét edzés után. Hát így ugye rám az a jellemző, hogy inkább súlyt vesztek, mint sem súlyt szedek föl úgy magamra, amikor úgy leállok, vagy beteg vagyok. Ennek is megvan az előnye, hátránya, ugye gyengében térek vissza, de viszont tényleg itt az a baj, hogy gyenge vagyok, és nem a testem lett nehezebb. Ez egy hosszabb távon jobb, de amúgy rövid távon kicsit úgy nehezebb.
Valóban egyébként, tehát ha most egy picit komolyabban beszélünk arról, ugye azért ez a koronavírus dolog, ez sajnos ez nyakig itt van körülöttünk minden szempontból. Egyre több sportolóról jelenik meg a hír, szinte kikerülhetetlen, hogy nagyon sokan ugye belekerülnek. Van, aki tünet nélkül átmegy rajta. Nálad úgy tűnt, hogy ez okozott gondot. Ez milyen tünetek formában jelentkezett ez nálad?
Hát igazából minden alaptüneten átmentem, ugye volt hőemelkedésem, volt torokgyulladásom, volt fejfájásom, nagyon gyenge voltam a hőemelkedés alatt, lábra nem tudtam tényleg állni, mert inkább úgy voltam, hogy akkor 2-3 napig tényleg feküdtem. Összességében ezek voltak azok.
Tehát amikor mondjuk visszatértél az úszodába, akkor szemmel láthatóan tényleg egy vékonyabb fiú voltál, mint
nem mondták ki hangosan, de látszódott az arcukon, hogy igen, az vagyok.
De éreztem, az árnyékod vékonyabb volt.
Az árnyékon vékonyabb volt, meg sokkal fehérebb voltam. Viccelődtek azzal is, hogy megszívott a fal, mert rám amúgy is jellemző, hogy fehérebb a bőrszínem, mint az átlag. Hiába vagyok napon, nagyon könnyen elveszítem a színemet. Ez most nyáron is az volt, szóval augusztus, szeptember végére már körülbelül így néztem ki.
Mikor dől el egy úszó életében, hogy igazából mik lesznek az ő versenyszámai? Te azért hátúszóként kezdted, ahogy én hallottam, ugye? És hát nem mondanám, hogy nem megirigyelhetőek a gyors úszó eredményeid is, de jelen pillanatban pillangó specialistaként gondol rád a világ, ugye azon belül is a 200 méter nyilván a te számod. Még.
Remélhetőleg lesz több is, de az majd a jövő zenéje. Szóval, hogy teljen el az olimpia.
Ez így igaz, de azt mondják nekem, hogy mi az a pont, tehát ez egy picit szakmailag világíts meg nekem, amikor egy úszó, nyilván az edzővel közösen, rá érez arra, hogy igen, ez az én számom, ez nekem.
Most ugye a saját szavaimmal, mint úszó, úgy mesélném el ezt. Ugye kicsi korban ezt észreveszik a gyereken, a szakemberek, edzők, hogy nagyjából milyen távra, milyen sportágra született, és később milyen úszásnemekre és távokra alkalmazható. Ugye az évek alatt a rengeteg fejlesztéssel, rengeteg edzéssel ez befolyásolható, de mindenkinek van egy olyan táv, amire úszásban született. Ez lehet vagy a hosszú, vagy a rövid, vagy a hosszú, közép és rövid táv. Nálam ez ugye úgy működött, amikor még hát kicsi koromban én tényleg azt vallom, hogy amíg minél kisebb vagy, nagyjából ilyen 18 éves korodig, addig mindenre kell edzeni. Nincs olyan, hogy egy úszó, csak sprinter, csak rövid táv, csak hosszú táv, Én tényleg azt vallom, hogy minél többet, minél többször, és idővel majd, ahogy felnősz, serdülsz, edzős, jobban látja, akkor ez tényleg ki fog alakulni, hogy neked mi az, ami otthonos, mi az, ami a te specialitásod lehet.
Tehát tulajdonképpen ez a nagyon széles spektrum, ahonnan indul egy úszópályafutás, ez egyszerűen azért kell, hogy mindenben járatos legyen, hogy igazából valóban meg lehessen tapasztalni, hogy mi az, ami legjobb neki?
Igen, ez így van, és hogy a mozgáskultúra is fejlődjön.
Az egyik mozgáskultúra, az egyik úszásnemé segíti a másikat?
Hát gyorsnál segíti, mert ugye szinte
világos?
Váltott kar, ugyanaz a gyorsláb, csak hátrafordulva. Nem ugyanaz, de mégis hasonló. Ami nagyon szokta egymást ütni, az a pillangó és a mellúszás, amire nagyon sokan panaszkodnak, de ennek ellenére látok olyan úszókat, akinek mind a kettő megy. Ja, szóval ez edzés kérdése. Ez inkább egy ilyen edzés kérdése.
Aha, világos. Tehát tulajdonképpen meg lehet mindegyiket rendesen tanulni, igen. Csak ugye van, ami adott esetben lukas
nehezebb,
szám marad. Igen,
nem
igen.
Úgy lehet készülni.
Ez egy izgalmas utazás, amikor az ember uralja a vizet?
Bevallom őszintén, én úgy realizálódott már bennem is, hogy pontosan miért csinálom ezt, miért van értelme, mi az, ami nekem örömet okoz benne, és nekem pontosan ez az, amit örömet okoz, hogy ez a fejlődő tendencia, hogy minden nap, úgy nem minden nap, úgy hétről hétre egyre jobb, egyre könnyebb, egyre többet fejlődök, máshogy fogom a vizet, gyorsabb vagyok, jobb időket úszok edzésen, és ez versenyen is meglátszik, mert ugye nagyon szeretek versenyezni, és tényleg ez az, ami úgy tűzben tart, vagy kicsit úgy, még azt is érzem, hogy nem vagyok motivál, de tényleg ez az, ami motivál, hogy napról napra, hétről hétre fejlődök.
Ugye itt nagyon sokat változott azért az úszó világ, hogy mondjam, edzés felkészítése. Ugye a Szécsi évekre gondolok, ugye arra az a világhírű edzésnapóra is, végül is a te edzőid is, amit szeretnél, és tulajdonképpen azért valahol ezt a vonalat viszi nyilván modernizált formában, meg személyre szabva. De azért azt lehetett látni, hogy az egykori ugye, napi 20 kilométerekből azért visszavettek és rájöttek arra, hogy ennek tulajdonképpen igazából ilyen mennyiségben nincs értelme. Na de ma mennyit úszol például?
Hát ugye régen ez a 20-24-es simán belefért, ugye egy edzés volt 12 kilométer.
Aztán.
Ott igazából nem nagyon, nem, hát akkor volt vége az edzésnek, hogyha a lap aljára ért az edző. És hogyha harangoztak a szomszédos templomban. Mert volt olyan is, hogy közel volt a templom, hallották, tudták, mikor harangoznak, és akkor tudták, hogy nagyjából hány óra. Mert valamikor leszették az órákat is, hogy ne lássa a sportoló.
Ilyen is volt, tényleg? Csak azért az nem könnyű.
Hallottam ilyeneket.
Városi legenda.
Hát nálam most ez úgy van, hogy maximum egy edzés, egy úszó edzés az 2 óra, 2 óra plusz pár perc, az nagyjából 6800 méter, ami maximum. Maximum, hát a maximum 7 kilométer, ugye ez napi 2-szer, ez ciklustól függ, milyen felkészülési ciklust végzünk el, ugye alapozás, a főszezon, amit én januártól áprilisig itt az országos bajnokságra való felkészülést nevezek annak, és a legfőbb hajra a versenyfelkészülés, amit már a olimpiára, világbajnokságra, Európa-bajnokságra készülünk.
Tehát a nyári nagy főszezon, a
igen,
főszezon. És akkor a szárazföldi munka, annak nőtt a jelentősége egyébként a mai modern úszásban, az elmúlt években?
Mindig is volt jelentősége. Én azt veszem észre, hogy ugye vannak régi berögződések ezzel kapcsolatban, amiben hiszünk és csináljuk, és azért csinálják, mert berögzült, és vannak azok a nem ezek a tipikus új keleti dolgok, ezek az új hullámos edzői dolgok, amiket így erőltetnek, vagy ezt látták és ezt csináltatják, hanem tényleg szerencsémre most nemrég elkezdtem én is a felkészülés nagyjából egy hónapja egy új szárazföldi edzővel. Ugye most Attila bár csak az úszással foglalkozik, és van külön szárazföldi edzőm, és azt veszem észre, hogy
lehet,
jelentősen. Zala György.
Ismerjük persze.
Vele készülök szárazföldi munkában, és a többiek, a mellettem lévő két sportoló, Mártor Ricsi és Bicó Bence, ugyanúgy velük készülnek.
Ha most így rád nézünk a 20 éves fiatalemberre, akkor azon túlmenően, hogy remekül nézel ki.
Köszönöm.
Annál a fizikai, hogy mondjam, státuszodnál vagy így izomzatban, ahol neked most lenned kell? Te nősz még, vagy hogy érzékeled? Egyáltalán változik még a tested fizikailag? Mit
hát,
kell veled valami, megkezdeni?
Jelenleg nem érzem magam annyira toppon, mint ahogy lennem kéne, de közel vagyok hozzá. Ugye most van november. Ilyenkor már azért nem az a felkészülés van, mint egy nyári főversenyre, hanem itt jelentősebben az aerob kapacitást és a versenyiramot erőltetjük.
Abban segíts nekem, ugye, hogy nagyon-nagyon hosszú évekig, hogyha a magyar úszósportnak az erényeit, és azért beszélek generálisan, mert ugye ezek tényleg generális hiányosságok voltak, vagy erények. Ugye a magyar úszóknak a vitákapacitás az világhírű volt mindig,
most is az.
Viszont amit sokszor hiányoltak a szakemberek, hogy a fordulóink, a rajt, stb. Ebben te hol vagy? Neked ezek erősségeid?
Hátul. Kifejezetten hátul. Uh-huh. Most igazság fáj.
De mondjuk ki.
Kimondom azt, hogy ez hazai probléma. Uh-huh. Itthoni.
Aha.
Szóval ez nem csak nálam van, ez jelen van itthon, hogy a rajtjaink, a fordulóink, azok nem kifejezetten erősek. Sajnos ez így van.
De ez
lehet,
nem
hogy most
nem...
csak nekem ilyen rossz, vagy lehet másnak jobb.
De figyelj, amikor évek ezelőtt Csalacival beszélgettem, ugyanezeket a problémákat beszéltük át. Tehát szerintem most, ha az ha fáj, ha nem, ebben valóban az, hogy te ezt így kimondod, ez tényleg valószínűleg az igazság. De ennek mi lehet a hátterében? Nem fektettek rá a szakemberek akkora hangsúlyt? Vagy nincs meg az a technika, nincs meg az a, nem tudom, nyilván hát amilyen bokacsontja mondjuk Michael Phelpsnek van, ahogy elrúgja magát mondjuk a faltól.
Nem csak a bokacsontól.
De jót gondolom. Jó, de nyilván az is számít. Szóval, tehát, hogy mi az a faktor? Tehát, hogyha amúgy egyébként pedig világklasszisak a magyar úszók, akkor ezek az elemek vajon miért hiányoznak?
Hát itt elsősorban ugye a szakembereket lehet elővenni, és nem a sportolót, mert ugye a sportoló arra van ráfog, hogy azt csinál, amit az edző kér. Ha az edzőnek nincs meg az a háttér tudása, és az a nyitottsága arra, hogy megtanítson egy olyan technikai elemet, ami nem abból áll, hogy a kezedet teszed előre és a lábaddal kapálózol, hanem tényleg ez egy teljesen más műfaj az, hogy mondjuk egy maga a fordulás, meg maga a rajtkörül való elrugaszkodás. Ezt én még bevallom őszintén itthon nem tapasztaltam egy edzőn sem. Lehet velem van a baj, lehet én vagyok ebben a nagyon szerencsétlen, vagy... Hát szerencsétlen, hogy én ezt még nem sikerült megtapasztalnom, vagy én vagyok itt a rossz úszó, hogy nem, valahogy az, nem tudom mióta úszok, jó, 6 éves korom óta úszok, és nem valahogy nem sikerült megtanulnom rajtolni és fordulni, hogy igazán.
Hát nézd, ahhoz képest, hogy azért világcsúcstartó vagy, azért ez nem
de,
lesz
teljesítő. De
mi lenne, ha az is menne?
De jelenleg a két zászló között,
okay.
Hogy a két zászló között jól megy.
Ipari pletykákból azt hallottam, hogy amikor a Guangzhou-i világbajnokságon a 200 pillangó döntőjében így 150 környékére fordultál, akkor a melegítő medencében, akik ott készülődtek, versenyzők, edzők gyakorlatilag így megállt a levegő, és újjongva nézték végig azt, hogy a csípődnél van a piros csík,
hát a hátam.
Az a bizonyos, ugye? Ami akkor az még egy egészen más időt mutatott, és aztán egyszer csak beérkeztünk oda, hogy 1.50.73.
Igen.
Ez a számsor, ez mit jelent neked ma?
Semmiféle PIN kódot vagy jelszót.
Előre szólok, aki azt gondolja.
hát ugye igen, ez egy érdekes úszás volt, és utólag nagyon szerencse, hogy először kicsit zavar, de utólag rájöttem, hogy milyen sok értelme volt annak, hogy föl lett véve maga az úszásom egy ilyen lúba, konkrétan, amikor tényleg víz alatti kamerán látszódik az, hogy én úszom. És így nézegetem, majd válaszolok majd később is arra 200 pillére, nézegetem, és látom, hogy valami nem klappol, valami nem jó, valami nekem nagyon nem tetszik. És láttam az egész úszásomban egy törést. magában abban a sima hullámzó mozgásban volt egy törés.
Hát ez az idődön nem látszott.
Nem látszott, de én láttam, és iszonyatul idegesített. És
nem volt egy már kicsit tudom, maximalista?
Már tudom, hogy amúgy mit rontottam el, meg mit kell fejleszteni. Törzsizom, ennyi. Aha. Amire jobban kell majd figyelni. De tényleg, amikor látszik az, amikor kinyújtok, és a lábam lent van még, és meg, ez, amikor visszateszem a kezemet, és nyújtózkodok ki, és a lábam még lent van a víz alatt, és onnan indítom meg az első tempót, ott van egy törés.
Hát ezt feltétlenül javítsd ki.
Ugye az úszási sebességem igen, az jó.
Az elég jónak mondtam.
Az elég jó. Ugye azt elismerem, hogy nem voltam akkor 100%-os formában. Egy azért, mert tisztára bekajáltam. Minden, amit láttam, azt megettem a faluba.
Ezt nem mondod komolyan.
Mindent.
Ezt elmondtad már valahol, hogy te lehasson úsztad le ezt a világrekordot?
Talán elmeséltem. Nem tudom, mert őszintén. Biztos valakinek mondtam, hogy amit láttam, azt megettem. És, de viszont azért az a nagyon fontos zsírréteg, ami fönntartott a vízen, azért az kellett. És visszatérve itt a 200 pillangóra, ugye ahhoz nagyon sokban hozzájárult a Chad Laclos. És tényleg kellett az első 50-e, hogy én az első fordulóban megijedjek és rákapcsoljak, de viszont ott kicsit féltem, mert annyira rákapcsoltam, hogy féltem, hogy az utolsó 50-et nem fogom elbírni, és nagyjából ilyen 125-nél, 120-nál gyorsítottam rá ugye a második százon, nem is a forduló után, akkor látszódott az iramváltás, és ugye akkor néztem ki, és láttam, hogy hagyom el, jó, mondom, hogy jó, megnyugszunk, és haladunk tovább, és akkor tényleg akkor már csak magammal tudtam foglalkozni, majd hátra nézek, akkor tudtam, hogy akkor vége, és tényleg próbáltam azt a berögzültséget, tényleg nagyon sokat segített az is, hogy egyedül úsztam, mert nem volt mellettem, sem mögöttem senki, végig egészen a falat bámultam, vagy a medence alját.
Uh-huh. Tehát nem kellett foglalkoznom.
Nem kellett foglalkoznom vele, szóval ezeket a kirángásaimat, ezeket nagyjából sikerült
azok
már megszüntetni.
Azok veszítenek az ember idejéből? Tehát az elvisz valamit? Én nem energiát? Viszi el?
Idiótán néz ki, de én nem érzem azt, hogy elvenne az időből. Kiindulva abból, hogy vannak olyan úszók, akik még mai napig arra jobb vagy bal oldalra vesznek levegőt a úszás közben. Aha. És ugye az utolsó 50, amikor úgy emlékszem, hogy nagyon nehéz volt már a forduló, nagyon próbáltam odafigyelni a delfire, de valahogy mégis, amikor kijöttem a vízből, és elkezdtem úszni, és rágyorsítottam, és az utolsó 25 még jobban megnyomtam, akkor éreztem azt, hogy nem fáradtam el úgy annyira, mint amitől féltem én az első forduló után, amikor úgy megijedtem a csettől. Uh-huh. És tényleg örültem, és akkor éreztem, hogy akkor még jobban rá tudok kapcsolni, és még jobban tudok menni, természetesen elfáradtam a végére, de nem volt az übe, nagyon-nagyon savasodás, nem volt az a tényleg elfáradt érzés, és ez azt is bizonyítja, hogy az a belefektetett munka, meg azok a feladatok, amiket jól elvégeztem, azok ott.
Jó időben jókor jött ki, hát azért ez valljuk meg, ez nem mindegy, hogy mikor, tehát ez azért fontos a tökéletes időzítés egy élsportoló életében. Szintén egy kitűnő úszó szakember azt mondta, hogy a 200 pillangó, az ott azon múlik, hogy abban ki a jó, hogy ki az, aki az utolsó 50-nek a brutális fájdalmát jobban el tudja viselni.
Ha jól felkészült, nem fog fájni a vége. Erre ezt mondom.
Hát neked nem annyira fájt,
igen,
azt mondtad.
Ez tényleg így van.
Ez így van?
Ennek van valóság alapja.
És mondnál meg nekem, hogy ott mi fáj? Tehát sportoló emlékeim vannak arról, hogy milyen az oxigénhiány, meg minden, de azért az egészen más, hogy ott tényleg mit?
Ugye...
Leszakad a karod,
az egész vállad, a vállöved, a lábad elfár, attól függ, mennyire használtad, de ott inkább a kar fárad el előbb, mint a láb, attól függ, jó, ki hogy készült.
Persze.
Tényleg az van, hogy szétesik a technika, nem úgy húzol, nem úgy löksz lábbal. És itt ez az, amire nagyon kell figyelni, a technika szétesik, onnantól kalapkabát. És én, nekem ez volt a szerencsém, hogy én nekem eszembe jutott az, hogyha a technikából kibírom az utolsó 50-et, 29-1, akkor tényleg jó lesz. És bevált, és tényleg csak arra kell figyelni, meg csak arra kell készülni, bármennyire is rosszul megy az edzésen, bármennyire is fáradt vagy, ha technikailag összeszeded magadat, legyen az 5 másodpercen rosszabb idő 50-en, vagy 100-on, vagy 200-on, ha azt meg tudod tartani magadnak, akkor versenyen is tud, akkor az beléd rögzül, és odafigyelsz, és nem, és el fogsz fáradni, de mégis jobban fogod tudni kibírni.
Érdekes, amit mondasz, hogy ugye nyilván bele kell tenni ezt a hihetetlen edzésmunkát, de amit én látok, azon túlmenően, hogy ezt persze el kell végezni, és amit veled kapcsolatban mondanak, hogy ez a bizonyos zsenialitás nyilván a mozgáskultúrádon túl, a utazási sebességeden túl azért az abban is van, hogy a te fókuszáltságod, a te mentális ott léted, az nem mindennapi. Mit gondolsz erről?
Versenyem.
Hát de mikor?
Zárója bezár.
Hát mit számít az, hogy érted? Nem edzésmenőnek kell lenni, hanem versenyen.
Mert ugye akkor jellemző rám ez a beszűkülés, ez a se kép, se hang.
Hát de más...
Nem hallok, nem látok, csak megyek előre, és magammal foglalkozok, mert akkor tényleg arról szól már, hogy csak én vagyok és senki más.
Ez így van, csak azt látom, vagy azt tapasztalom, hogy nagyon sok... és sportolónak sportpszichológus segítsége kell ahhoz, hogy ezt az állapotot, ezt egyáltalán megérezze, ezt megtanítsa magának. Neked ez rendelkezésre áll magadtól?
Nekem ez az évek alatt kialakult. Uh-huh. Nekem ebben érzésem szerint nagyon sokat közrejátszott a zenehallgatás. Uh-huh. Versenyek előtt, számok előtt.
Úgy relaxálsz, vagy úgy koncentrálsz, vagy a kettő együtt?
Hozzáad a koncentráltsághoz. A nyugodtság, hát attól függ, milyen zenét hallgatsz. Hogyha pörögni szeretnél pörgőset, ha nyugodtad, akkor nyugodt akarsz lenni, meg akkor nyugodt zenét hallgatsz.
Ez azt jelenti egyébként, hogy le is játszott fejben előtt, hogy mi fog történni?
Nem, ennyire nem vagyok ez a pszichológiai eset, hogy lejátsz.
Nem vizualizálod.
Nem vizualizálom, vagy nem. Tehát van egy ilyen módszer, hogy lefekszel és leúszod.
Igen.
Szám előtt. Igen. Azt a számot. Én erre jelenleg nem tartok igényt. Természetesen vannak olyan praktikák, vagy olyan dolgok, amiket tudok alkalmazni. Jelenleg csak a saját tudásomra és magamra támaszkodom, de természetesen majd lesz sportpszichológusi
segítség,
közbejárulás is, amikor majd azt érzem, hogy kell.
Erre eddig nem volt szükség, úgy tűnik.
Még nem, de amire úgy talán több szükség van az, hogy ezeket a napi dolgokat én le tudjam rendezni fejben, ezeket a ide megyek, oda megyek, ezt úszom, azt húzom, fáradt vagyok, fáj mindenem, ezeket a dolgokat, ezeket a szürke hétköznapokat feldolgozni, ezekben kell, vagy kellett eddig is nekem segítség.
Foglalkozol az ellenfeleiddel? Kell rájuk készülni?
Nem.
Nem.
Nem foglalkozok. Valahogy bennem kiskorom óta, nem tudom miért, de engem valahogy más, lehet, hogy kicsit olyan egoista, vagy flegma, vagy nem tudom, minek mondható rám, vagy mi mondható rám ezáltal a kijelentés által, de valahogy engem nagyon nem érdekelt kiskoromban se. Engem kiskoromban nem érdekelt az olimpia, nem érdekelt a világbajnokság, nem ültem le az úszással, és nem néztem végig. Nem érdekelnek a csapattársaim? A csapattársaim természetesen érdekelnek. A versenytársaim, az ellenfeleim, azok nagyon nem foglalkoztatnak. Engem tényleg az foglalkoztat, hogy az edzésen az jól menjen, és a csapattársaim legyenek ugyanolyan jó állapotban, mint én, vagy fordítva, és az a munka menjen jól, mert ha az a munka jól megy, akkor én már a versenyen én megoldom. Mert ez bármennyire is egy csapatsportágnak tűnik abban a szempontból, hogy közösen készülünk, közösen jó készülni, sokkal, de sokkal könnyebb és jobb úgy készülni, de a rajtkövön már csak te állsz föl egyedül, senki más.
Egy kicsit hagy térjek Milák Kristófra, aki most már egy sportoló ikon, akit a Forbes magazin az egyik legértékesebb sportolónak tart ma Magyarországon, aki nyilvánvalóan, ha a saját életszínvonalát nézi ma ahhoz képest, amikor Érdi gyerekkorát töltötte, és nem tudom, hogy álmodtál-e ilyesmiről. Szóval, hogy ez most mekkora életszínvonal különbség? Van egyáltalán időd, módod élvezni azt, hogy most azért egy, hát azt nem mondom, hogy tehetős ifjú vagy, de jól keresel, kellemes nyilván életkörülmények között élsz, kényelmes autón járhatsz, vehetné magadnak akár komolyabbat is. Szóval, hogy ez számít ez? Fontos ez neked?
Egyértelműen fontos és hozzátesz ahhoz, hogy megkönnyítse a hétköznapokat, meg a felkészülést. És nem tudom, nem vettem addig azt észre, hogy erről a sportolók úgy nyíltabban, vagy kicsit úgy visszafogottan, de nyilatkoznak erről, hogy ez így hogy megy. Én sem fogom itt kiteregetni mindenemet, de
így, nem is akarok a zsebedbe
így nagy vonalakban lehet erről természetesen beszélni, hogy ugye nem tudom, focisták erről szoktak beszélni? Vagy
szoktak, igen. Szoktak? Szoboszlai Dominika komoly, sokat beszélgettem például arról, hogy mennyi az annyi, és mire költene, ha tehetné, és egészen nyíltan el is mondta. Azt én tudom például, hogy ez egy nagyon szép óra, hogy ez például fontos számodra, hogy hogy az idő ne csak a medencében legyen jó, hanem itt, ami a karodon van, az is olyat mutasson. Ez például...
Szeretem.
Na, hát szeretem semmi probléma ezzel. Megdolgozom érte.
Nem gyűjtöm, szerencsére sikerült leszokni.
Igen,
mert ez az óra volt, azt mondom, jó, megvettem, jó, köszönöm, többet nem kérek, és nem költök rá többet. Idén óta van meg, és nem szeretnék most egy jó ideig másikat.
Oké,
okay. Nagyon
akkor
jó
ez
ideig.
Egy vágyott darab volt?
Vágyott, hát igazából az volt, hogy bementem, nézelődtem, megtetszett, igazából tényleg szerelem volt első látásra, de nem vettem meg.
Udvaroltatok egymásnak? Vagy?
Sokat gondolkoztam, sokat utána jártam, mi lenne jó, mi nem lenne jó, árkategória, mennyire legyen kényelmes, mennyire legyen hivalkodó, mennyire legyen elegáns. Uh-huh. Szerettem volna ezt a sportosan elegánsat, és igazából ez lett az.
Szeretsz vezetni?
Nagyon szeretek vezetni, és ha tehetem, akkor olyan autókkal járok el vezetni, amik drágábbak, erősebbek, de ilyen alkalmi szinten csak.
Tehát ilyenre jelen pillanatban nem költenél, mert gondolom, hogy nincs az
egyelőre nem. Talán egyet, de azt tudom, hogy hülyeség, mindig lebeszéltek róla, van értelme arra, annak, hogy nem veszem meg, de...
Lehet beszélni dolgokról téged? Hagyod magad?
Nehezen, de tudom, amikor elhatározod azt 16 éves fejjel, amit meglátszott a kirakatban, vagy az interneten, hogy az ott van, és te elhatározod azt, hogy neked lesz egy olyanod, 16-ról beszélünk, és te úgy készülsz, hogy neked az ott van a fejedben, hogy, mert ugye kell a motiváció, kell az a... Úgy érzem, hogy mindig kell egy kis materiális dolog, ami úgy ott van, és valamiért megéri csinálni. Uh-huh. Legyen az egy autó, egy óra, egy lakás, bármi, legyen ez, lehet ez kisebb összeg
világos,
is.
Persze, valami, egy, ami valami,
kis
motiváció.
Egy kis motiváció, ami neked nagyon jól esik, szívmelengető. Nekem ugye ez egy autó volt. És ugye, amikor nekem erre úgy tellett, akkor nagyon sokáig nem vettem meg, és amikor megszerettem volna venni, akkor mindenki lebeszélt róla, és nagyon szomorú voltam, hogy tényleg van értem, hogy nem veszem meg, később jobb lesz, de igen, sokan javasolták azt, hogy amíg úszok, sportolok, és van bennem potenciál minden szinten, addig inkább keressem a pénzt, fektessem be, és majd, hogyha eljön az időszak, amikor rá leszek szorulva arra, hogy nekem vennem kell egy autót, és nem egy közös együttműködés, egy szponzor biztosít nekem autót. Például ez az autó, ez a Magyar Olimpiai Bizottság közös együttműködése által van nálam.
Szóval egyelőre beéred ezzel.
Egyelőre
józan érve
az... Jó lenne, ha lenne az, de ha okos maradok, akkor tényleg azt csinálom, hogy alkalmanként tényleg elmegyek egy-két ilyen vezetésre.
Tudhatjuk, hogy mi ez az álom márka itt a fejedben?
Nem.
Jó, okay. Jó, ez nem. Igazából nincs is.
Márkákkal nem
nincs is jelentősége igazából, engem az fog meg, és ezt nagyon, nagyon örömmel látom, hogy képes vagy tulajdonképpen azért, bár nyilván nehezen, és nyilván, amikor az embernek ott a kísértés, és hogy mondod, tellene is rá, akkor azért ez nagy dolog, hogy mégiscsak a józan érvek döntenek. És ezek szerint, és ezt nagyon örülök, hogy elmondod, te egy olyan sportoló vagy, mert ez egy generációs betegség, aki nem gondolkodik előre, aki az öngondoskodásnak még a gondolatával sem foglalkozik, te foglalkozol ezzel, hogy most megy, most van, most egy picit tervezzünk majd hosszabb távra is előre?
Igen, én is észrevettem már ezt a jelenséget, mert ez jelen van, régen is, most is, később is. Van egy jövendőbeli egy együttműködés, majd ilyen szakmai befektetés, később gondolok a későbbiekre, tényleg van erre, úgymond megbízottam, hogy erre felügyeljen. Nem mondom azt, hogy fukar vagyok, nem mondom azt, hogy szórom a pénzt, de mégis jól esik tudni, hogy van, és az néha több örömöt okoz, mint hogy veszek magamnak egy x ezer forintos kabátot.
Egy bármit, világos.
Vagy bármit. De viszont kiindulva a kabátból, öltözködni szeretek, arra szeretek több pénzt kiadni. Nem azt mondom, hogy nagyon drágán veszek, mert nem nagyon ellenzem ezeket a ekkora márkás feliratú pólókat, kabátokat, pulóvereket. Én inkább tényleg ami jól áll, meg ami nekem való, és megtetszik, van egy ára, akkor én...
Nem sajnálod rá.
Nem sajnálom rá, tényleg.
Hol teszed? Ki az az életedben, akire a legjobbra, leginkább hallgatsz? Tehát a szülőidnek, esetleg barátnődnek, nyilván az edződ az egy más szempontból fontos. Ki az, akinek a véleménye ma számodra, menedzseredé, igazán nagy súllyal jön latba, ha egy komoly döntést meg kell hozni?
Ugye nekem... Én azt vallom, hogy akikkel így az évek alatt találkozok, a karrierem során, akikkel megismerkedek, akikkel összehoz így az élet, ami azért aki vagyok, meg ahol tartok, ők ugye azokból a dolgokból, amikre szakosodtak, amikre ugye én magam mellett tartom ezeket az embereket, ugye itt van ugye ügyvéd, menedzsment, kondisedző, úszóedző, gyógytorna, pszichológus, csababá, szakmai hozzájárulás és magánéleti tanácsokban hozzá tudnak járulni az én fejlődésemhez. Azokat én megszűröm, és megválogatom, és aszerint
szüleid?
Az életemet.
Véleménye?
Természetesen az is fontos. Velük igazából annyira már erről nem tudok beszélni, vagy nem téma, mert ők annyira már ebben nem látnak bele. Szóval ők úgy ott vannak, aranyosak, támogatnak, ami kell, az van. Természetesen ez már, ugye kiindulva az anyagiakból, ez már kölcsönösen működik, szóval amit eddig belém fektettek, én azt most visszaadom, megpróbálom minél jobban visszaadni.
Ez nagyon nemes.
Alap. Szerintem. És ugye itt, akikre hallgatok, tényleg azok az emberek, akik körülöttem vannak, nem mindenki, de szelektív a hallásom.
Értem, szelektív, jó. Barátnő?
Barátnő, igen. Természetesen azért lehet rá is hallgatni, mert ugye sportoló, ugyanaz életkorban is stimmel, hozzáállásban is, szorgalmasabb,
igen,
lelkesebb.
Mint te?
Igen, annyira, hogy néha már az ártalmas, szóval néha vissza kell fogni szegényt, de próbáljuk. Próbálom. De természetesen ő is nagyon sokban hozzájárul.
Maradjon
anonim. De nagyon sokban hozzájárul az én felkészülésemhez és a mentális egészségemhez.
Abszolút. Jól hangzik. Én úgy látom, fontos, hogy nagyjából így össze...
kell.
Összeáll azért így körülötted, nem csak a csapat, hanem ez a terv. Kristóf, én most arra lennék nagyon kíváncsi, hogy amikor a mélypontjaid jönnek, és most már így egy picit akkor előre fókuszálunk, hogy nézzük ezt az elhasszott olimpiát. Először is foglalkozol azzal, hogy ez egy milyen olimpia lesz, hogy lesznek-e nézők, nem lesznek, hány versenyző jön el, nem jön el. Egyáltalán mindaz, ami most a koronavírus járvány miatt a világban kialakult, az elhalasztott versenyek sora, stb., a buborék, a egyebek, ezek milyen hatással vannak mondjuk a te gondolkodásodra, ha jövő július második feléről beszélünk, amikor elvileg zajlik majd a Tokiói olimpia?
Hát ugye nem hivatalosan, majd két olimpiás úszó leszek, mert ugye egy elmaradt.
Ja, igen.
Egy elmaradt, és ugye most lesz akkor a második.
Okay.
Második próbálkozás. Ezt már ki is mehetek végre, és teljesítetek, remélhetőleg.
Ezt nem hallottam ezt a számítást, de jól hangzik.
Remélhetőleg. Hát ugye nekem azt mondták, hogy elég erősen, hogy lesz olimpia 21-ben.
Én is így tudom. De foglalkozol legyen azzal, is, hogy ez milyen olimpia lesz? Érdekel ez, hogy most...
Mire gondolsz, hogy milyen olimpia
például,
lesz?
Most ezerféle opciót vázolnak fel ugye a potenciális helyzet miatt, hogy ez lehet, hogy egy nézők nélkül olimpia lesz, lehet, hogy megszűrt létszámú versenyzővel, hogy nem annyi, hogy nem a 10 000. Tehát ez, én nagyon sokféle ilyen szenáriót hallottam már így a sportvilágban, hogy nyilván hogy próbálnak felkészülni erre a helyzetre. Szilágyi Áron például arról beszélt, hogy őt egyáltalán nem érdekli, hogy lesznek-e nézők a nézőtéren, vagy nem lesznek. Ő arra készül, hogy zsinórban a harmadik olimpiai bajnoki címét megnyerje. Tehát, hogy...
Profi így beszél.
Na, hát hogy, és akkor te hogy beszélsz? Hát te is egy profi vagy.
Hát nem mondanám magam profinak, mert olimpián ugye nem voltam.
Na jó, de...
Annyi élettapasztalatom nincs, mint a Szilágyi Áronnak.
Az igaz.
Sportszakmailag se. Igazából kinek mi? Azért nekünk úszóknak nagyon-nagyon sokat hozzátesz az, hogy ott van egy 10-20 000 néző, férőhelyes lelátó, és mindenki örjön, főleg egy olyan országban, ugye Japán, ahol az úszás az nagyon-nagyon közkedvelt sportág. Nekem azért fájna, hogyha nem lennének szurkolók, nézők.
Jó, akkor álljunk ott a rajtkövön. Először is melyik versenyszámban fogsz ott állni a rajtkövön a döntőben? Hogy látod ezt most?
200 mell.
Jó.
200 pillangó.
Oké.
Okay. 100 pillangó, remélhetőleg, ha sikerül annyira berobbantani a gyors izmaimat.
Okay.
Most nem természetesen kérem, ugye a váltókban,
igen?
Váltókban 4x100-as gyorsváltó, 4x200 gyorsváltó, 4x100-as vegyes, mix gyors, mix vegyes, annyi variáció van. Szóval ez igazán, de természetesen először a egyéni szám, egyéni érem legyen meg, és utána lehet beszélni arról, hogy milyen váltókat vállalok.
Most
el.
Nem kérem, hogy feküdj le és csukodj szemmel úzla a távjaidat, köszi. De azért mondj nekem valamit egy vizionált utolsó 20 méterről, mondjuk a 200 pillén.
Hát remélhetőleg nem teljes savban, fáradtságban és izomfájdalomban telve zajlik le az utolsó 20 méterem, de nagyon örülnék neki, hogyha az a 200 méter az úgy teljesülne. Nem kifejezetten vágyok a egyéni csúcsra, hanem inkább az aranyérem, ami engem ott boldoggá tenne. Ki tudja, aztán lehet úgy sikerül a felkészülés, hogy megint úgy állok föl a teljes fókuszban, hogy megint egy jó idő születik.
Nagyon fontos itt ebben a műsorban, a Csisztus Podcastban, hogy beszélgessünk egy kicsit olyan dolgokról is, amikor az ember másokra is fókuszál. Roppant szimpatikus módon azt mondtad, hogy ez alap, hogy a szüleidnek most már visszaadsz, és nyilvánvalóan egy ilyen fókuszban lévő ember, mint amilyen te vagy, arra is kell, hogy figyelje, hogy másoknak segít-e. Van nálunk egy olyan robot, amit úgy hívnak, hogy Charity.
Charity. Think wise. Share smart.
A Charity pedig arról szól, hogy milyen módon zajlik a társadalmi felelősségvállalás a te életedben? Gondolsz-e esetleg, segítesz-e másoknak, elesettebbeknek? Van-e olyan ügy, ami neked fontos történetesen, bármilyen jótékonykodás, ilyesmi, amire egyszerűen van időd, van energiád odafigyelni?
Én abban látom a lehetőséget, amit tényleg úgy vissza tudok adni a szülőkön kívül, a szülőknek visszaadok. Én abban látom az tényleg örömöt, mert szerintem a jótékonykodás az tényleg legyen egy öröm, amit szívesen csinálsz, és ne azért, hogy kiposztold és
ugye?
Vagizzál vele. Én valahogy jobban szeretem.
Szívesen megosztod azt magad a fiatalokkal? Érted, mire gondolok? Tehát az idő,
igen, tehát meg...
Nem sajnálod erre az időt, az energiát?
Ha lehetőségem van arra, akkor a szponzorációból fennmaradt termékeket, gondolok itt sporttermékekre, úszó eszközökre, azokat én inkább visszaforgatnám nekik, mert én nem használom, amennyi mennyiséget kapok én, nekem teljesen felesleges, és akkor volt is, meg lesz egy ilyen deal, ez még idejévben nem valósult meg, de pont holnap intézném el ezt a dolgot, hogy egy ilyen mini karácsony tőlem, hogy amilyen úszó termékeket ugye megjelölnek, amire nekik szükségük van, hiszen előre leegyeztetett dolgokra gondolok, azokat én odaadnám nekik.
Na, hát
mert igazából így mindenki jól jár. Én jól érzem magam, ők jól érzik magukat.
Charity. Think wise. Share smart.
És nagyon köszönöm, Kristóf, hogy hihetetlenül őszinte voltál itt ebben a mostani beszélgetésben. Én egy roppant jókedélyű embert látok most benned, és amikor arról beszélnek, hogy vannak szürkébb napjaid, azt nem tudom, milyen lehet, most ez alapján nehezen tudom elképzelni, de mi lenne a titok arra, hogy a következő, hát, 3-4 évben minél kevesebb ilyen legyen szerinted?
Hát, hogy azt is megjegyezném, hogy a nagy gyengeségünk a túlzott őszinteség. Tényleg. Hogy menne jól? Nem tudom. Nehéz ezt megfogalmazni, mert igazából mindig közben jön egy olyan dolog, ami tényleg ilyen, mindenkinek közben jön olyan dolog, ami nem tetszik neki, vagy nem esik jól, vagy nehéz, vagy fáradt, vagy bármi olyan dolog, ami rossz kedvet eredményez és hozzáállást úgy csökkenti.
Készen állsz, hogy elviseled ezt, ami most vár rád?
Nem.
Jó,
egyértelműen nem. Nem, de nekiállok.
Sok erőt.
Kénytelen leszek, nem azt mondom, kénytelen leszek, de végigfutottam már rajta annyiszor, hogy tudom, hogy ha végigcsinálom, akkor menni fog. Bízok magamban, bízok abban, hogy jó leszek, mert tényleg jó leszek, mert nincs más lehetőség.
Ez így van, úgyhogy szóljál, légy szíves, amikor te és a víz egymással szerelembe estetek, jó? Ez a pillanat majd eljön.
Ha majd eljön.
Rendben. Köszönöm szépen.
Én köszönöm.
Ez volt a Csisztus Podcast mostani epizódja Milák Kristóffal. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál velem, és nagyon bízom benne, hogy mindazok, akik most ezt tévéműsor formájában nézték, a sok-sok különleges extra információért megnézik majd a hosszabb YouTube verziót is a Csisztus Channel csatornámon. És ennek a mostani műsornak természetesen a hanganyagát az összes podcast felületen is meg lehet hallgatni. Remélem, hogy ott is találkozunk. Sziasztok, viszontlátásra! A Csisztus Podcast producere és műsorvezetője Csisztus Zsuzsa, szerkesztője Kovács Orsolya, stábigazgató Molnár Géza. Köszönjük a stylingot Mihály Parisznak, a sminket Horváth Andrának, a frizurákat Szekeres Krisztának. Köszönjük az Emberi Erőforrások Minisztériumának és a Charity-nek a támogatást. A Charity applikáció letölthető a Play áruházból. Szeretjük a magyar divattervezők munkáit megmutatni, ezúttal köszönet a ruhákért a Viktória Valgának, az ékszerekért pedig a Zema Porcelán Ékszerháznak. A helyszínt köszönjük a Haris Parknak. A Haris Park butik, rendezvényközpont és à la carte étterem Buda egyik új törzshelye. Az egykori budai lövőház műemlék épületét a Haris család modern belső építészeti megoldásokkal újítatta fel, megőrizve a neoreneszáns stílusjegyeit, ötvözve a tulajdonosi család Art Deco rajongásával. A gyönyörű parkosított kert, a történelmi bálterem, a konferenciákra és elegáns rendezvényekre egyaránt tökéletes, különleges ház magas színvonalú kiszolgálással várja az akár 200 fős rendezvények résztvevőit is. A Haris Park étterme, a Bobo Restaurant, üzleti ebédek, baráti találkozók tökéletes helyszíne. Minden nap várja vendégeit csodás kerthelyiségében, vagy hűvösebb időben, izgalmas belső tereiben. A Haris Park házias konyhával, igazi családi vendégszeretettel egy csendes, elegáns, mégis fiatalos pont a városi forgatagban.